Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Háromnapos állami látogatásának végén Xi Jinping kínai elnök és házastársa Peng Liyuan közös ebéden vett részt Orbán Viktorral és feleségével Léva Janikóval Budapesten, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányfő emlékeztetett, már 2009-ben Pekingben, amikor Xi elnök még Kína alelnöke volt, ő pedig a magyar ellenzék vezetője, megállapodtak, hogy erősíteni fogják a magyar-kínai kapcsolatokat. Most pedig 15 évvel később 18 megállapodást írhattak alá, és új terveket, célokat is meghatároztak. A felek az elmúlt napokban sok gazdasági megállapodást kötöttek, amelyek érintik egyebek mellett a vasútfejlesztés, az elektromobilitás, a telekommunikáció, az energetika és az atomenergia területét. Magyarország maradjon a békeszigete mottóval, békemenetet szervez június 1-én a Margit szigeti nagyrétre a Civil Összefogás Fórum Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány. Közleményük szerint Brüsszel a háborúra készül, a magyar dollár baloldali politikusok pedig támogatják ebben. A versenyképesség, a mezőgazdaság és a demográfia kérdésköre kiemelten fontos lesz Magyarország soros uniós elnöksége során, mondta az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsülésén. A feladat nem egyszerű, mivel az európai uniós választások után egy köztes időszak jön, az Európai Parlament felállása ugyanis szeptemberre, a bizottság létrejötte pedig évvége felé várható, mutatott rá Rajsz Anikó. Idén áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Márciushoz viszonyítva átlagosan 7%-kal emelkedtek az árak, a jármű üzemanyagok 3,5%-kal drágultak. A nemzetgazdasági miniszter szerint figyelemre méltó, hogy az élelmiszerek termékcsoportján belül a tojás és a liszt 20% körül mértékben, a kenyér 9%, a baromfi hús pedig 6,5%-kal lett olcsóbb egy év alatt. Nagy Márton arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénzromlás mértéke alacsony szinten stabilizálódott. Az üzemanyagok 3/10, az élelmiszerek 2%-ponttal járultak hozzá az infláció emelkedéséhez, amelyet részben ellensúlyozott az iparcikkek 3%-pont erejű csökkentő hatása, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. A Magyar Ásványolaj Szövetségnek a belföldi és a környező országok üzemanyagárait bemutató heti tájékoztatása szerint a 95-ös benzén 613 forintos átlagára 10 forinttal alacsonyabb, a 604 forintos dízelár 1 forinttal magasabb, mint a szomszédos országok átlaga. Hétfőtől ismét változik az ár, a benzin esetében ez 4 forintos csökkenést, a gázolaj esetében viszont 2 forintos emelkedést jelent majd. Július 1-től megnyílik az időpontfoglalás és módosítás lehetőség az Egészségablak applikációban és a 1812-es telefonszámon, ismertette Rétvári Bence. A politikus Mátraházán a Magyar Kórház Szövetség 36. kongresszusán szólalt fel. A felmérések azt mutatják, hogy az időpontfoglalás egyszerűsítésére vágynak leginkább a betegek, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Együttműködési megállapodás kötött a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. És a Magyar Gyógyszerészi Kamara. A jövőben a gondosóra diszpécsel szolgálata felkészítés kap, hogy tájékoztatással, információval hogyan tudja a patikával nem rendelkező kis településeken élők gyógyszerellátását segíteni, úgy, hogy gyógyszerészi feladatokat értelemszerűen nem vesz át. Az ország területének több mint 10, a hazai településeknek pedig mintegy 11%-ára terjed ki a Naturpark megjelölés, mondta az agrárminiszter a Hajdú-Bihar vármegyei Egyeken a Magyarországi Falu Megújítás díj átadó ünnepségén. Nagy István átadta az 5 település együttműködésében létrejött Hortobágyi Tiszamente Naturpark címbirtokosi igazolását, ezzel 18-ra nőtt a számuk. Újabb 100 000 hektáron tervezi javítani az Agrárminisztérium Magyarország természeti területeinek állapotát, közölte a szaktárca a Madarak és Fák napja alkalmából. Az erdőkre a korábbiaknál már háromszor akkora forrást, mintegy 310 milliárd forintot biztosítanak, ismertették. A Nemzeti Adó és Vámhivatal fővárosi és vármegyei központi ügyfélszolgálatai május 13-a és 21-e között rendkívüli nyitvatartással várják az ügyfeleket. Erről a személyi jövedelemadó bevallás közelgő határideje miatt döntöttek, közölt az adóhivatal. Kormányalakítási megbízást kapott Zorán Milanovic horvát államfőtől Andrej Plenković. Az eddigi ügyvivő miniszterelnök az áprilisi parlamenti választásokon relatív többséget szerző jobboldali horvát demokratikus közösség jelöltje. Bostonban, Philadelphiában is felszámolta a rendőrség a palesztinpárti Izrael ellenes egyetemi tiltakozó táborokat. Az arizonai Tucsonban könnygázt is bevetettek a tüntetés feloszlatása érdekében. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett majd sok napsütés várható, csapadék estig nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos. De a sötét is ez a világ, valahogy szebb a te szemeden át. Apró dolgok veled ezek, a közös csend, a beléd feledkezek. Az a úton fáradtan, nem várok hulló csillagra, már kívántam. Miért minden is tudunk róla, kicsit elmosódva, elámosodva. És a férj, hogy az idő elfújna, attól ne félj. Én beléd szeretek majd.
Újra és újra és újra és újra és újra.
Csak forgunk, nem húz az élet súlya. Csak forgunk.
Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De a sötét is ez a világ. Valahogy szebb a te szemeden át. Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De a sötét is ez a világ.
Valahogy szebb a te szemeden át.
Jártam a világot, hogy tudjam, az a sok jó benne hol van. Kerestem a szemeden át, hogy neked mitől szép a világ. Az élet nem olyan a szívedhez, nem szól előre, hogy milyen lesz. Csúszik a jövő egyre közelebb, de együtt sose leszünk öregek. Miért minden is tudunk róla, kicsit elmosódva, elámosodva. És a férj, itt lesz 20 év múlva ez a dal, és akkor is nekünk szól majd.
Újra és újra és újra és újra és újra. Csak forgunk,
nem húz az élet súlya. Csak forgunk. Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De a sötét is ez a világ. Valahogy szebb a te szemeden át. Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De a sötét is ez a világ. Valahogy szebb a te szemeden át.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. május 10-e, péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai összeállításunkban beszélgetést hallanak a nemrégiben állami elismerést kapott dr. Dávid Máriával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének igazgatójával, valamint Molnár Tiborral, a Felsővárosi Polgárőr Egyesület elnökével. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Még március 15-e alkalmából egy állami elismerést kapott dr. Dávid Mária, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének igazgatója. Ez az állami elismerés pedig nem más, mint Magyar Arany Érdemkereszt. Én azt gondolom, hogy ez egy élettörténetnek, illetve egy szakmai pályának a summázása, vagy a megkoronázása. Egyáltalán, amikor valaki szembesül azzal, hogy egy ilyen elismerést kap, egy állami elismerést, érzi azt, hogy igen, most, ha máskor nem eljött az idő, hogy megberegedhetem a saját vállamat.
Amit igazán éreztem, amikor így ezt először megkaptam, vagy értesítést róla, hogy nyilatkoznom kell, hogy elfogadom-e, akkor inkább ilyen megrendültségérzés volt, mert hogy azt tudtam, hogy sokat dolgozom, de hogy ez így országos szinten is esetleg látható, erre így nem gondoltam. Tehát, hogy egy kicsit ilyen helyi berkekben jobban dolgozom, bár vannak olyan munkáim is, akik országosak vagy nemzetköziek, de mondjam így, hogy én nem gondoltam ilyen jelentősnek magamat esetleg.
Én úgy konferáltam fel, hogy a Gyógypedagógiai Intézet igazgatója, én pedig elárulom a hallgatóknak, hogy én még, amikor sok-sok évvel ezelőtt itt nappali tagozatos voltam, akkor ugye a tanárszakosoknak kötelező 2-4 fél évet pszichológiát hallgatni, és én bizony önnél voltam. Már nem emlékszem, hogy melyik pszichológiában, nem az általános, az biztos valamelyiknél. Tehát, hogy tulajdonképpen pszichológiai végzettséggel, gyógypedagógiai végzettséggel mind a kettővel rendelkezik, ezt ugye mi már korábban beszéltük, de melyik volt előbb?
Én a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára mentem érettségi után, és ott végeztem el a logopédia és az oligofrén pedagógia szakirányból, vagyok gyógypedagógus tulajdonképpen. Az oligofrén pedagógia az a értelmi, most úgy hívjuk szebben, hogy intellektuális képességzavarnak a pedagógiája, a gyógypedagógián belül. Azóta már értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozottak pedagógiája, ez a kettő szakirány jelenik meg a gyógypedagógus képzésben. Akkor, amikor én végeztem, akkor ez egybevontan volt, és a diplomám így szól, hogy gyógypedagógia tanár, oligofrén pedagógia és logopédia szakon vagy szakirányon. Ott kötelező volt abban az időben ez az oligofrén pedagógia, és emellé lehetett választani a logopédiát.
Az sem most volt, tehát sok-sok évvel ezelőtt, és olyan sokszor beszélgetünk nem szakmabeliekkel, de tényleg, ahogy látjuk szülőként, hogy nagyon sok gyereknél már ugye ilyen különböző definíciókat használnak, amit én mondjuk azt gondolom, hogy akár az én általános iskolás 80-as években, 90-es években középiskolában nem ismertünk fogalmakat. Tehát ugye maga ugye a Bárczi Gusztáv főiskola létezett, ahova ugye ön is járt és ahol végzett, de ezek a kifejezések, amiket most például mondok, SNS vagy ADHD is, ezek a fogalmak akkor is léteztek, vagy hogy a világ felgyorsult, vagy maga, ahogy a tudomány alakult, úgy jöttek létre ezek az új állapot meghatározások?
Azt gondolom, hogy magák a szakifejezések azok változnak és változtak. A gyógypedagógiának mindig van egy olyan törekvése, vagy volt egy olyan törekvése, hogy a lehető legkevésbé legyen pejoratív, megbélyegző az a szó, amit egy fogyatékos emberre használnak. És ugye, hogy az egész gondolkodásmód, a gyógypedagógiai gondolkodásmód arra felé visz, hogy a fogyatékos embereket ugyanúgy teljes értékű állampolgárként tudjuk elismerni, és hogy ne jelentsen bármiféle megbélyegzést az, hogyha valaki ilyen problémával küzd.
Ezt ki lehet jelenteni, vagy ez megint lehet, hogy erős kifejezés, hogy mondjuk a 80-as évek, és most 2024-et írunk, az ilyen típusú gyerekek, meg az ilyen típusú állapot, tehát hogy valóban többen vannak?
Azt gondolom, hogy a statisztikai kimutatások azok mindig csalni tudnak, mert hogy egy-egy állapotnak mondjuk a gyakorisága növekszik az adott iskolai népességben, ez mindig függ attól is, hogy ennek a felismerése hol tart esetleg. És ugye akkor, amikor én elkezdtem dolgozni, akkor tulajdonképpen második logopédus voltam a megyében. Tehát az, hogy most egyáltalán felismerődik, egyáltalán van-e ember, aki ezt vizsgálja, hogy most akkor mondjuk például a logopédiában, mint specifikus nyelvfejlődési zavar jelenik meg mostanában nem annyira régóta szakkifejezésként, hogy egyáltalán a gyerekek mikor kezdnek el beszélni, ki foglalkozott ezzel annyira, nem feltétlenül biztos, hogy sokan. Tehát az egyik oldala valószínű ez, hogy a diagnosztikai módszerek azok finomodnak, és hogy valószínű a gyakoriság növekedése mögött egy picit ez is benne van. A másik oldal pedig az, hogy a társadalom válik egyre bonyolultabbá, és a követelményrendszerek mennek egyre inkább magasabbra. Hogyha mondjuk csak egy példát mondanék, akkor amikor én a iskolába tanultam olvasni, akkor ha jól emlékszem, másodikba például ilyen olvasmányaink voltak, hogy itt a toll, ott tó, toll, la, ott tó, látta. Ennyi volt a olvasókönyvnek a feladata. Most más volt az olvasástanítási módszer, egy elemző szintetizáló olvasástanítási módszerrel. Ugye szótagolva tanultunk olvasni annak idején, most nem feltétlenül biztos, hogy igen, ezzel a módszerrel sokkal többet kérnek, már gyorsabban tanítják a betűket egymás után, hogy a gyerekeknek, és a maga ez, hogy a felgyorsul egyfajta oktatási tempó, hogyha azt mondjuk, hogy minél több mindent szeretnénk, hogy minél hamarabb tanuljanak meg a gyerekek, és hogy mennyi időt adunk utána a gyakorlásra, mennyire hagyunk időt az ismeretek megszilárdulására, ez is lehet, hogy benne van abban, hogy most akkor a tanulási problémák mennyire növekedtek, vagy egyáltalán az ilyen jellegű gond mennyire növekedik. Szerintem azt gondolom egyébként, hogyha így végignézzük, vagy én végignézem a saját életemben, ahogy ugye fejlődött mondjuk ez a terület, vagy ez a tudományterület, és ahogy említettem, hogy ugye Eger az egy megyei székhely volt már akkor is, amikor én végeztem, és visszajöttem Egerbe dolgozni, és hogy tulajdonképpen akkor mi például logopédiai tábort szerveztünk a ottani logopédusokkal, itt a Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek hívják most, akkor Siketek Nagyot Hallók Intézete volt, mert hogy annyira nem volt ellátás, logopédiai ellátás a falvakban, hogy így próbáltunk meg valamit is csinálni. És azért ez, hogy most szerencsére már ez sokkal jobban ellátott ez a terület, ez azt gondolom, hogy egy ilyen fejlődést élhetjük meg, hogy gyógypedagógusok vagy fejlesztő pedagógusok most már helyileg elérhetők, óvodákban vannak, iskolákban vannak. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, és az is nagyon jó, hogyha a gyerekek kapnak helyben személyre szabott fejlesztést.
És ugye úgy felidéztem a saját emlékemet, ugye pszichológia szakot is végzett, mert hogy engem ugye pszichológiából tanított, tehát először volt a gyógypedagógia vonal és a logopédia, amikor a pszichológiát tanította itt a 90-es években, meg még valószínűleg utána is, csak ugye akkor én már nem jártam ide, akkor például a logopédia és a gyógypedagógia vonalat teljesen elengedte, tehát akkor egy más terület volt az életében, szakmai terület.
Ugye az az érdekessége az én pályámnak, hogy minden terület, amit valaha is tanultam, az valahogy integrálódott ebben a szakmai életútban. Ugye ez azt is jelentette, hogy még a középiskolai tanulmányaim is, mert ugye az egészségügyi szakközépiskolában érettségiztem annak idején, és a középiskolai bizonyítványom az általános asszisztens és csecsemőgondozónő. És ugye én akkor, amikor érettségiztem, nyilván nem gondoltam, hogy majd valamikor 2007-ben a csecsemő és kisgyereknevelő szaknak leszek a itteni kidolgozója, ami pedig megtörtént, hogy ugye ez a szakma is egy főiskolai szintű végzettséget tudjon szerezni, hogy ez a 0-3 éves korosztálynak a pedagógiája is bekerüljön a pedagógus képzésnek a rendszerébe, miközben egy, mondhatnám azt, hogy legszenzitívebb korszaknak a neveléséről beszélünk.
És de maga ez a képzés, ez itt Egerben vert gyökeret először, vagy azért országosan más felsőoktatásban már jelen volt?
Ez a csecsemő és kisgyereknevelő képzés, ez úgy indult, hogy egy konzorciumot hoztak létre a felsőoktatási intézmények, és a Magyar Bölcsödék Egyesületével és a minisztériummal szoros együttműködésben több konzorciumi partner, de a mi konzorcium vezetésünkkel dolgozta ki a szaknak az alapítási dokumentumát, a szak alapítást egyáltalán, hogy a felsőoktatásba bekerüljön. Én évekkel később tudtam meg azt a Magyar Bölcsödék Egyesületének elnökének az egyik előadásából, hogy körülbelül 20 éve szerették volna már a bölcsödei szakma, és kezdeményezte ezt, hogy legyen főiskolai szintű képzése ugye ennek a szakmának is, de valahogy ezzel a konzorciummal tudtuk ezt elérni, és először ugye a szak alapítási dokumentum kidolgozására került sor itt, és miután ezt a szak alapítási dokumentumot engedélyezték, és kvázi egy képesítési rendelet lett belőle, utána tudta a szakindítását több felsőoktatási intézmény is kezdeményezni, és gyakorlatilag 2007 környéke volt az, amikor ugye ez a szak el tudott indulni, és a országos összefogásban volt egy ilyen Országos Programfejlesztő Bizottságú ennek a képzésnek, és abban dolgoztunk együtt több egyetemmel, több kollégákkal, ezt az Országos Programfejlesztő Bizottságot vezettem én 10 évig, amíg ugye ennek a szaknak, és a itteni szakfelelős voltam, és ugye még ennek a szaknak a szakfelelősségét át nem kellett adnom a mostani szakfelelősnek, mert hogy ugye a gyógypedagógia szakot kezdtük el kidolgozni.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Dávid Máriával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének igazgatójával.
Az állami elismerés kapcsán, amit olvastam sajtóanyagot, ugye abban az a szó is szerepel, hogy az innovatív szakmai munkája, mert hogy gyakorlatilag 2007-ben létrehozta, elindította egy Tegedben a csecsemő és kisgyermeknevelő képzést, de ugye aminek most jelenleg az igazgatója, a Gyógypedagógiai Intézetet szintén az önkezdeményezésére tudta elindítani az egyetem.
Azt gondolom, hogy a kezdeményezés az nem feltétlenül engem illet, tehát hogy azért egy egyetemi akarat és szándék kell ahhoz, hogy ilyet szeressenek vagy akarjanak indítani egy felsőoktatási intézményben. Inkább az a fajta együttállás volt, mondhatjuk azt, hogy szokatlan, hogy ugye legyen az akkreditációs kritériumoknak megfelelő oktató, aki ezt felelősen tudja vinni. Ugye a akkreditációs feltételek között általában a tudományos fokozat az mindig szerepel, és hogy bizonyos fajta tudományos munka, publikációs tevékenység álljon az ember háta mögött, és ugye ahhoz, hogy ezt elfogadják, ahhoz ugye egy kicsit kell gyakorlat is, stb. Akkor, amikor én elkezdtem dolgozni, akkor nevelési tanácsadóban dolgoztam 10 évig, és utána 2 évig az EGRI Gyerekváros, akkor ott gyógypedagógus státuszban, és aztán utána 2 évig a EGRI Gyerekvárosnak voltam a pszichológusa, és utána kerültem ide 91-ben az egyetemre, azóta oktatok az egyetemen, akkor gyógypedagógus képzés még nem volt, de különböző ugye pszichológiai tárgyakhoz, és azt gondolom meg a pszichológiai tanulmányokhoz is ez az alapozás, a gyógypedagógiai alapozás, ez rendkívül jó volt. De ugye maga az, hogy a pszichológiát is elvégeztem, tette lehetővé azt, hogy utána a doktori képzésre tudjak jelentkezni, és hogy legyen olyan tudományos fokozatom, ami ehhez kell. Ez abból a szempontból érdekes csak, mert hogy a gyógypedagógus képzésnek hosszú időn keresztül nem volt egyetemi szintű képzése, csak a gyógypedagógiai tanárképző főiskola. És ugye valószínű ezért állt elő az a helyzet, hogy viszonylag kevés tudományos fokozattal rendelkező gyógypedagógus állt rendelkezésre, kvázi, hogy úgy mondjam, az országban, mert nem mindenki állt bele ebbe, hogy akkor most jó, megcsináltam 4 évig a gyógypedagógus képzést, aztán még legyen egy 5 éves pszichológus, vagy valami más, bármilyen más, ugye nevéstudós, vagy bármilyen más, hogy az egyetemi szintű végzettségem is meglegyen, mert ugye doktori képzésre csak egyetemi szintű végzettséggel lehetett menni. És ugye ez volt az a mondjam így véletlen egybenállás, hogy ugye nekem ez a végzettségem is megvolt, meg a tudományos fokozat is megvolt mellette, és ugye ez hozta magával azt, hogy akkor én voltam az az ember itt az egyetemen, akire ezt a feladatot rá lehetett bízni. És azt gondolom egyébként, hogy az előbb említett kisgyereknevelő szak az egy rendkívül jó gyakorlatot, szakmai gyakorlatot jelentett, hogy ugye azt is kvázi mondjam úgy, hogy ki kellett találni, hogy akkor hogy csináljuk meg, és ugye tulajdonképpen itt is ez a innováció egy kicsit talán ezt is jelenti, hogy ugye a gyógypedagógus képzésnek a egyetemi struktúrába, a képzési struktúrába való beillesztése az is tulajdonképpen egy elég sok olyan feladat elé állítja az embert, amiben esetleg új megoldásmódokat kell kitalálni.
2018-ban jött létre itt a gyógypedagógiai intézet, jól mondom a dátumot?
2018-ban kezdődött, szeptemberében ugye a gyógypedagógus képzés az intézet tanszékként, önálló tanszékként kezdett el működni, és aztán vált intézet, és azóta már 2 tanszékünk van, ugye a szakirányoknak megfelelően, ugye logopédia és pszichopedagógia tanszék, illetve tanulásban akadályozottak pedagógia és inkluzív nevelés tanszék, ugye talán ez is egy picit ilyen innovációnak számít, hogy ugye az inkluzív nevelésnek a támogatására dolgoztunk egy olyan modult, ami a mondjam úgy, hogy a együttnevelést, a sajátos nevelési igényügyek többségi tanulókkal való együttnevelésének a támogatását próbáljuk meg ebben a úgy mondjuk ezt, hogy szakiránybővítő modulban oktatni a hallgatóinknak.
Ahogy ugye a 21. században ki lett itt dolgozva, hogy milyen tanterv szerint haladjanak, milyen tantárgyakat tanuljanak, most akkor kiragadom éppen a logopédiát, mert ugye önnek is ugye az eredeti végzettsége, szakmája ez. Mennyit változott mondjuk az ön által még annó a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolán tanult logopédia? Ez 70-es évek volt, jól datálom. Mondjuk azért majdnem egy szűk 50 év alatt, tehát változott valami, kellett, hogy a világ felgyorsulásával ugyanúgy a logopédia, mint szakma is változzon?
De azt gondolom, hogy mindenféleképpen, többféle szempontból is, nagyon sok gondolkodásmódbeli változást is jelentenek a különböző kognitív neurológiai kutatások, ami az idegrendszeri működéssel kapcsolatos felfedezések jelentettek. Ugye nagyon erős hangsúly tevődik a korai gyerekkori nevelésre, korai fejlesztésre, pontosan ezért, mert hogy ugye mutatják ezek a kutatások, hogy alapvetően az idegrendszer strukturális állapota más milyen, hogyha az ingerek más hogyan érik esetleg a gyerekeket, tehát hogy például erre a figyelmet ez irányította rá. Nagyon sok olyan változás is volt ez megint csak, így, hogy az idegrendszeri működése, hogy a különböző neurotranszmitterek, hogy hogyan alakulnak. Ezek szerintem egy csomó olyan új dolgot hoztak be. Annak idején mi is azt gondolom, hogy tanultunk egy csomó anatómiát, meg ilyen dolgokat. Ez mind-mind újdonság, ami valamennyi gyógypedagógiai területnek a gondolkodásmódjába bele kell, hogy épüljön. Magának a gyógypedagógiát, mondjuk, hogyha a logopédiát kérdezik, kérdezte, a klasszifikáció, hogy hogyan osztályozzák, mondjuk, hogy hogyan sorolódnak be az egyes beszédzavarok, ebben is történt módosulás, nagyon jelentősek voltak a különböző, nem feltétlenül a beszéddel, hanem inkább a nyelvi fejlődéssel összefüggésbe hozható dolgok, a beszéd értéssel kapcsolatos dolgok, azok sokkal erőteljesebb hangsúlyt kaptak, vagy mondjuk akár a nyelésnek a problémái, amik esetleg hátterébe állhatnak egy-egy beszédzavarnak, annak a korrekciója is tulajdonképpen azt gondolom, hogy erőteljesebben jelenik most meg. És minden területre azt gondolom, egyébként ezt lehet elmondani, mint hogy általában a tudományterületeknek a fejlődés általában úgy néz ki, hogy amikor egy-egy tudományterület létrejön, akkor utána az differenciálódik, és az mélyül utána tovább. Ez ugyanígy elmondható, azt gondolom, a gyógypedagógiára is.
Egy egyszerű kérdéssel azt nem tudom, hogy meg lehet-e válaszolni, hogy mitől válhat egy gyerek mondjuk beszédhibássá, vagy mondjuk a megkésett beszédfejlődésű gyerek, tehát ahogy az előbb említett, ugye szervi organikus okai lehetnek, pszichés oka, koraszüléssel, tehát hogy millió meg egy dologgal összefügghet, amit ember legyen a talpán, aki egyáltalán felkutat, hogy felderít.
De azt gondolom egyébként, hogy valóban ez egy interjúnak a keretét messze túl feszíti, hogy milyen oki háttér állhat bármelyik folyatékosság hát a mögött, mindegyiknél nagyon sokféle okot lehet felsorolni. Én egy olyan dolog van, amit azért emelnék ki, mert talán sokan hallgatják esetleg ezt a rádiót, és hogy arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem feltétlenül csak vele született oka lehet egyfajta problémának, hanem szerzett oka is lehet. És hogy akkor, amikor a fogyatékos emberekkel kapcsolatban mi gondolkodunk, hogy hogyan bánjunk velük, hogy mennyire tanítsuk őket integráltan, hogy mennyire legyen ott köztünk az iskolákban, stb. Én úgy érzem, hogy ez iránt még mindig van egyfajta ellenállás. És hogy azért szeretném azt hangsúlyozni, hogy egy fogyatékosság az bármikor lehet szerzett is. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy van valami fülészeti problémám, vagy szemészeti problémám, ugyanúgy lehetek én is érintett ebben a helyzetben. És hogy akkor, amikor azon gondolkodunk, hogy most tulajdonképpen hogyan is bánjon egy társadalom a fogyatékos személyekkel, akkor mindig azon gondolkodunk, hogy bánjanak velem. És ezt szerintem soha nem szabad elfelejteni. Sokan hajlamosak megfeledkezni róla, hogy úgy gondolni, hogy ez engem sose érinthet. Nem így van. Thank you.
Folytatjuk a beszélgetést dr. Dávid Máriával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyógypedagógiai intézetének igazgatójával.
Sajnos az az, ami szerintem további probléma lehet, de nyilván ez is nagyon messzire menne csak egy mondatban, amikor mondjuk egy szülő ezt nem fogadja el, szégyennek fogja fel, vagy akár egy kudarcnak, és mondjuk akkor nem indul el egy megfelelő úton, amivel vannak dolgok, amiket változtatni nem nagyon lehet az eredendő dolgunk, de hogy mondjuk csiszolni rajta, vagy hogy mondjuk a társadalomban szocializálva vagy integrálva lehessen, ahhoz pedig a szülő kell, hogy ezt elfogadja, hogy attól még ő az én gyerekem.
Nyilván ez is egy kulcskérdés, de azt gondolom, hogy az élet egyik legnehezebb feladatai közé tartozik, hogyha az ember ebből a szempontból érintett. Tehát, hogy én nagyon meg tudom érteni a szülőket, hogy ezt egy borzasztó nehéz feldolgozni. És minden segítséget meg kell nekik is adni ahhoz, hogy ezt fel tudják dolgozni, de azzal maximálisan egyetértek, hogy akkor tudja ő is a gyereket leginkább támogatni, hogyha ez az elfogadás, ez megtörténik, és hogy a gyerek ugyanúgy a szülői szeretetet megkapja, és a teljes egész lénye van elfogadásra.
Annyira érdekes ez a szakterület, mert nem egy klasszikus pedagógiai vonal, hanem tényleg egy gyógypedagógiai vonal, ahol millió meg egy dologról lehetne beszélni, de ahhoz legalább 3-4 interjú időtartama lenne. Ami még szerintem az ön tevékenységénél mindenképpen kiemelendő, hogy itt ugye a Neveléstudományi Doktori Iskolában is tanít, vannak is doktoranduszai, és ugye a legutóbbi találkozásunk az pedig nem más volt, mint amikor az EGRI Rotary Klub, amelynek ön az elnöke, egy nagyon szép adományt adott a hospice osztálynak. Tehát intézetvezetés, oktatás, több tanszékemből, intézeten belül, meg még a civil életet, hogy van ennyi mindenre ideje egyáltalán?
Én azt szoktam mondani a kollégáimnak, félig viccesen, de félig komolyan, hogy az a szerencse, hogy nincs időérzékem, mert ha lenne, biztos vele ennyi dolgot sem csinálnék, nem tudom. Egyébként azt gondolom, hogy talán egy picit sok idő is eltelt már az életemből ahhoz, hogy sok minden beleférjen. Ezek mind így kedvesek a lelkemnek, meg fontosak, és valószínű, hogy azért fordítok ezekre gondot. Fontosnak tartottam azt is, hogy az egyetemen legyen gyógypedagógus képzés, kisgyereknevelő szakot is rendkívül fontosnak tartottam, és ugye ezt a társadalmi felelősségvállalást is azt gondolom, hogy így az ember, hogyha megteheti, módjában áll, hogy olyan helyzeteken valamit könnyítsen, ahol látja, hogy szükség van rá, akkor azt gondolom, hogy ez a minimum, amit így meg kell tennie. A Rotary ez ebből a szempontból egy nagyon jó szervezet, mert ahogy én tapasztalom, általában jó szándékú embereknek, egy jó értékrenddel rendelkező embereknek a társasága, akikben ez a jó szándék és a társadalmi felelősségvállalás, ez megvan, és ugyanakkor egy olyan baráti társaságot is próbálnak megalkotni, ami a szabadidőnek a hasznos eltöltését is segítést támogatja, és hogy ez is fontos, hogy ez is benne legyen, része legyen az emberi életének.
Mert hogy az eredendő szakmája az egy segítő szakma, ugye maga a szakma, és az, hogy ön ugye az utánpótlásról gondoskodva őket is segíti, akkor óhatatlan, vagy egyszerűen elválaszthatatlan, hogy a szabad ideje, amikor tényleg nem intézetvezető, nem pedagógus, akkor is egy olyan feladatot végezzen, amelyben tovább tudja segíteni, ha nem is a gyógypedagógiai képzésre járókat, hanem a civil embereket, illetve ugye most jelen esetben ugye a hospice osztálynak, ez egy nagyon szép adomány volt, ezt még egyszer elmondom. Ugye ott volt egy 780, nem tudom hány ezer forintos összeg azon a kis táblán, amit odahoztak, de ugye az konkrétan szinte majdnem 1 millió forint volt, hiszen még egy televíziót is adtak nekik, tehát hogy azért ezek tényleg nagyon nagy dolgok, én azt gondolom az ember életében. Hány tanszéken tanít, vagy hány intézetben tanít, vagy most már csak a gyógypedagógiaira fókuszál, vagy azért még van lehetőség, vagy ideje áttanítani valahová?
Most ugye a gyógypedagógiai intézetnek vagyok a vezetője, és hát a doktoriskolában, amit itt az egyetemen végzek, de ugye akkor, amikor az ember ilyen értelemben így a tudományos életben dolgozik, akkor többször fordul elő az, hogy felkérik mondjuk szakértésre, akár vagy doktori bizottságokba, mondjuk például, hogy vegyen részt, vagy bíráljon máshol íródott doktori disszertációkat, tehát ilyen értelemben több intézménnyel is kapcsolatban vagyok. Amiről így eddig nem beszéltünk, pedig szerintem így jelentős volt azaz, hogy most nem annyira régen indítottunk egy nemzetközi pályázatot is, és hogy tulajdonképpen egy 10 évig egy ilyen elég aktív nemzetközi tevékenység eddig is része volt az életemnek. Akkor a tanárképzésben dolgoztunk, 9 országnak az egyetemeivel próbáltunk valamilyen közös mestertanárképzést kialakítani, és ez abból a szempontból is nagyon érdekes volt számomra, mert hogy egy olyan fajta gondolkodásmód változás jött létre szerintem, amit, hogyha csak itt él az ember, akkor talán ez így nem következik be, mert hogy itt olyan sokszor van az, hogy így nagyon határozott véleményünk van arról, hogy a dolgokat hogy kell csinálni, és akkor ezt úgy kell csinálni, és csak úgy a jó, és akkor én is így voltam, és aztán egyszer csak így kimegyek külföldre, és látom, hogy ugyanazt a dolgot például a tanárképzést lehet máshogy is jól csinálni, sőt, lehet, hogy jobban lehet máshogy csinálni, mint ahogy mi itthon csináljuk. Tehát, hogy rendkívül sokat változott szerintem a gondolkodás, mondom, sokkal rugalmasabb lett szerintem.
Nem csodáljuk arra, hogy nem minden fehér és fekete.
Hát vagy arra is, hogy nem minden fehér és fekete, meg hogy esetleg másnak is lehet igaza, meg szóval nagyon sokat, vagy legalábbis én ezt tapasztaltam magamnál, hogy ez hozta, és ugye most a intézetünk nyert egy pályázatot, Ditte, ez a pályázatnak a angol betűszóból való rövidítés, és tulajdonképpen a szakmai képességfejlesztésre, illetve a tanácsadásra dolgozunk ki nemzetközi konzorciumban egy görög és egy szlovák partnerrel együtt kokat, aztán utána annak a ki is fogjuk próbálni, tehát előre láthatólag majd ezzel kapcsolatban is fogunk utazni, meg reméljük, hogy a interneten is elérhetőek lesznek majd ezek a tananyagok. Ezt pont most kezdtük ebben a tanévben, ezt a pályázatot, úgyhogy ilyen értelemben ez a nemzetközi aktivitás is azt lehet mondani, hogy megmaradt vagy visszatért tulajdonképpen a életembe.
Most a dr. Dávid Máriával készült beszélgetésünk utolsó részét hallják.
Akkor most szeptembertől a 7. évét kezdi el akkor a gyógypedagógia. Hová alakult a szak? Tehát az elmúlt 6 évben egyre többen jelentkeznek, nagyon sokan nappali képzésként választják, vagy levelező képzésként már egy meglévő tanári diplomához. Mi az általános tendencia?
Ugye akkor, amikor elindultunk a gyógypedagógia szakkal, akkor az első ilyen akkreditációs anyagunkat logopédia és pszichopedagógia szakirányra adtuk be, és ezt az inkluzív nevelés szakirány bővítő modul egészítette ki. Ez ugye 2018. szeptemberében indult, ez a két szakirány, és aztán 2020-ban akkreditáltottuk a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányt, ugye így lesz három szakirány és egy szakirány bővítő, amivel most jelenleg dolgozunk. A fejlődésnek a további irány az, hogy ezekre a szakirányokra, amik most működnek nálunk, továbbképzési programot már végzett gyógypedagógusnak, úgynevezett szakiránybővítő továbbképzési programot is dolgozunk ki, és tulajdonképpen ennek a jelentkezési arányai, a gyógypedagógiára való jelentkezési arányai már kezdetben is eléggé szépek voltak, és magam is megmondom őszintén, hogy jó leső meglepődés volt számomra, és a legnépszerűbb szakok közé kerültünk valahogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Országosan is népszerű egyébként a gyógypedagógia szak, tehát nem csak nálunk, de nálunk is a legnépszerűbb szakok között van. Azt lehet mondani, hogy egy olyan 500 körüli a hallgatói létszám, amivel most dolgozunk. Hogyha átlagokat szeretnék mondani, akkor a nappali tagozaton ott volt egy kicsi ilyen ingadozás, mert hogy volt egy emelt szintű érettségi bevezetése, vagy nem is tudom, aztán utána, hogy volt egy visszaesés a második évfolyamnál, akkor egy ilyen 20 fős volt, 25 fős volt az az évfolyamunk, de általában ilyen 40 fővel indultunk, és 2-3 csoporttal tudunk dolgozni. Most a mostani elsőseink 65-en vannak, azok, akik jövőre jelentkeztek, azok is 50 fölöttiek, és ilyen 100 fölött van egy picit a levelező tagozatosaknak a aránya. Amit a nappalisokról lehet mondani, ugye ők nagyon sokszor nyilván érettségi után jönnek, de nappalis hallgatóink között is vannak olyanok, akik mondjuk valamilyen más szakot elvégeztek itt az egyetemen, és utána még a logopédiát, vagy még valamelyik szakunkat szerették volna gyógypedagógia szakot elvégezni. Levelezősöknél nagyon-nagyon jellemző az, hogy valamilyen diploma birtokában második diplomásként jönnek, ugye, és úgy próbálják meg elvégezni a gyógypedagógia szakot. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen népszerűek vagyunk, és ugye azoknak, akik egyébként diplomával rendelkeznek már, próbáljuk úgy segíteni a tanulmányaikat, hogy az előzetes tanulmányok beszámításával, hogyha meg tudják tenni, akkor esetleg egy évvel előbb tudnak végezni, ez nyilván függ az előzetes tanulmányoktól, hogy milyen tárgyakat tudnak beszámítatni.
Amikor Kalóni Szűcs Erzsébetnél minden évben vagyok, ugye felvettek rangsor, az biztos, hogy az utóbbi 2-3 évben elmondta, hogy a gyógypedagógiai kar az egyik legnépszerűbb valóban itt. Tényleg nagyon sok mindenről tudnék még beszélni, egyetlen egy kérdés, hogyha nem tanít, hanem a doktori iskolában, a doktorandusait felügyeli, nem a Rotary klubban van, amikor mondjuk tényleg hazamegy és elcsendesedik, akkor mondjuk egy pszichológus, gyógypedagógus, intézetigazgató hogyan vezeti le a feszültséget, hogyan relaxál, vagy mi a hobbija, ami tényleg feltölti az elvesztett energiákat, ha egyáltalán elveszíti az energiáit.
Ugye én, nekem két gyerekem van, egy fiam és egy lányom.
Valaki vitte tovább ezt a vonalat, az édesanyja vonalát?
Ezt a vonalat nem. A lányom ő jogászként dolgozik Pesten, fiam pedig orvos Debrecenben, és ugye mind a két helyen szerencsére egy nagyon tündér kislány unokám van, úgyhogy így elég sok ilyen családi jellegű dolog, tevékenység is van, tágabb családdal is igyekszem ápolni a kapcsolatot, úgyhogy ez is elég sok minden jelent, és az az igazság egyébként, hogy azt kezdtem el mondani, hogy ami a feszültséglevezetést illeti, de akkor, amikor az ember pszichológusként dolgozik, akkor viszonylag sok olyan dologba is részt vesz, ami saját maga fejlesztése. És ugye ebből a okból kifőleg azt lehet mondani, hogy viszonylagosan jól tűröm és kezelem szerintem a stresszt, azt gondolom én. Hogy annyira én ezeket nem is feltétlenül úgy gondolom, hogy én feszültséglevezető, mert általában nem vagyok feszült. Ez a... És még egy, ami szerintem talán fontos, hogy nem feltétlenül kezem problémának se a stressz helyzeteket, se a konfliktus helyzeteket. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy ezeket kerülni kéne, azt gondolom, hogy jól kell tudni kezelni, megoldani, mert hogy az élet az szerintem általában együtt jár azzal, hogy vannak, mint hogy beülök az autómba és vezetek, akkor már egy olyan helyzetben vagyok, amikor tulajdonképpen stresszkeltő lehetne, hogyha felhúzom magam is. Azt mondom, hogy mindenki hülye rajtam kívül az úton, de hogy azt gondolom, hogy így ebből a szempontból ez így egyszerűbb. Tehát, hogy egyszerűen csak úgy gondolom, hogy így élem az életemet, és akkor ugye akkor, amikor egyébként mondjuk otthon vagyok, akkor igyekszem foglalkozni az állataimmal, sétálok a kutyámmal, most mondjuk például nagyon jó volt az, ahol imádom a házamat, egy kertes házam van, ahol vagyunk, és tulajdonképpen akkor, amikor volt ugye a Covid, akkor is ilyen nagyon örültem neki, hogy ott volt a kutya, akivel kellett menni sétálni, mert hogy mégsem voltam bezárva, mégsem volt ez, hogy ilyen teljesen szeparálódott, vagy izolálódott az ember. Wellnessezni szoktam szívesen, és oda is járok. Nagyon szerettem táncolni annó, aztán utána most már nem tudom, hogy mennyire szeretek, és azt se tudom, hogy ebben a koromnak van a szerepe, vagy annak, hogy felszedtem 15 kilót, és emiatt kevésbé táncolok könnyen, nem tudom. Van egy csomó olyan dolog, amit az ember mondjuk szívesen csinált, aztán utána most már nem feltétlenül játszik szerepet az életébe. Az az érdekes egyébként, hogy ez a tevékenység, ez a felsőoktatási tevékenység, ez így abból a szempontból szerintem nagyon jó, hogy részben egy állandó fejlődési lehetőséget biztosít az embernek, de ugye emellett egy állandó ilyen megküzdési igényt is. Tehát, hogy szerintem az, hogy most én itt tartok, vagy nem tudom, ezt a kitüntetést ugye megkaptam, ebbe nagyon nagy szerepe volt annak azoknak a feladatoknak, amit kaptam. És ezekben a feladatokban nagyon sokszor éreztem úgy magam, hogy nem vagyok kompetens, nem vagyok elég jó benne. Most mondjuk például említettem a nemzetközi tevékenységemet, hát hogy tudtam én angolul megfelelni ennek a dolognak? Bozasztó nehezen és bozasztó nagy erőfeszítésekkel. És amikor azt mondták, hogy Marika, akkor mész Londonba holnap után, és én mentem egyedül Londonba, akkor ott nyilván az embernek egy csomó olyan, mondjam így most, hogy komfortzónából való kilépésre volt szüksége, amit meg kellett lépni, de ugyanakkor ez nyilván fejlesztette is az embert. És hogy ez a felsőoktatási tevékenység, ez ugye olyan, ami olyan kompetenciákat fejleszt az embernél, ami szerintem az idő előre haladtával nem feltétlenül épül le, vagy nem is tudom. Tehát, hogy én most sem gondolom azt, hogy nem tudom, én kevésbé tudnék jól dolgozni, vagy inkább úgy élem meg, hogy egyszerűbben oldok meg feladatokat, egyszerűbben csinálok feladatokat, mint nem tudom én 40, nem tudom én hány éves koromban.
Amit most ebben az interjúban is látok önön, amit irigylek, hogyha lehet ilyen csúnya emberi tulajdonsága lenni, tényleg a borzasztó nyugalom árad önből, tehát hogy nem gondolom, hogy egy stresszes ember, és az, ami szerintem az nagyon nagy segítség, illetve hát nagyon-nagyon jó tulajdonsága, főleg egy segítő szakembernek, egy gyógypedagógus, pszichológusnak, hogyha tényleg amit mondjuk a pácienseinek kellene, hogy átadni, ugye, hogy konfliktusokat megoldani, meg egyáltalán, hogy próbálja meg a nyugalmat, az saját magából is árasztja. Tehát például már csak ezért is egy hiteles szakember lenne, hogyha mondjuk önhöz járnék pszichológuson. De mindegy, nagyon hosszúra nyúlhatna ez a beszélgetés, és még egyszer gratulálok ehhez az állami elismeréshez, mert ez tényleg azt gondolom, hogy egy szakmának a megkoronázása, és hát kívánok további nyugalmat és sok erőt a munkához. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Dr. Dávid Máriával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének igazgatójával beszélgettünk.
Polgárőrség alakult a Felsővárosban, a Felsővárosi Polgárőr Egyesület elnöke van a telefonvonal túlsó végén, Molnár Tibor. Hogyan vetődött fel ez az ötlet, hogy a Felsővárosban is alakuljon egy polgárőr egyesület?
Sajnos ugye mindannyian látjuk, hogy a elmúlt években nagyon megszaporodtak a bűnesetek Eger északi város részében. Rengeteg autót, lépcsőházi tárolót törtek fel, és közben hát egyre több a bódultan őrjöngő ember az utcákon. És ezeket a problémákat ugye felsővárosi lakosként és képviselőjelöltként is láttam. Naponta keresnek meg ugye az itt élő emberek megoldásra váró feladatokkal. És hát ezekre a problémákra reagálva határoztunk úgy több a környéken élő lelkes fiatallal, valamint több tapasztalt már régi polgárőrrel, hogy létrehozunk és főként a Felsővárosban és Felnémeten működő polgárőr egyesületet. De ehhez csatlakoztak még felnémeti és felsővárosi képviselőjelölt társaim is, Balázs Gábor és Gál Judit, és természetesen ugye a támogatásáról biztosított Pajtó Gábor országgyűlési képviselő és Vágner Ákos polgármester jelölt is.
Hogyan kell elképzelni a munkát, hogyan próbálják meg csökkenteni, illetve egyáltalán megakadályozni a bűnesetek számát?
Alapvetően ezek még mind a jövő kihívásai, mert ugye egyelőre a polgárőrségnek még csak az alakuló ülése volt meg, tehát ugye még, ez még egy viszonylag hosszú folyamat, onnantól kezdve, hogy ugye végigmegy a törvényszéken, bejegyzik, utána még ugye a rendőrséggel is egy együttműködési megállapodást kell kötni, és gyakorlatilag, hogyha az összes tagnak megvan már ugye a polgárőr vizsgája is, és minden ide vonatkozó dolgot és jogi passzust is ismer, onnantól kezdve lehet ugye kint az utcán is tevékenykedni. Egyébként amit mi szeretnénk elérni, hogy egy rendszeres jelenlét legyen kint az utcákon, mert ez úgy gondoljuk, hogy azért ez egy visszatartó erő lehet sok esetben.
Tehát akkor az alakulélés ugye megvolt most a héten kedden. Ez a folyamat, amíg ugye maga a bejegyzés a bíróságon megtörténik, ez körülbelül heteket, hónapokat vesz még igénybe, tehát amíg élesben indulhat a munka, illetve ugye említette a polgárőr képzésen is részt kell venniük.
Igen, tehát változó, ugye a törvényszék az olyan 30-60 nap alatt szokott igazából ugye ennek a végére érni, és akkor onnantól kezdve jön még a többi egyéb regisztrációs feladat, a Országos Polgárőr Szövetséghez is ugye a felvételi kérelem, és ugye a rendőrséggel való megegyezés, és utána tudunk ugye elkezdeni ugye eszközöket igényelni, és a többi, tehát ez még azért még egy több hónapos feladat. Igen. Ennek ugye az alapjait tettük most le tulajdonképpen.
Tehát azt gondolom, hogy ennek nagyon sokan örülnek, különösen az érintett városi részekben, tehát a felsővárosban is Felnémeten, hiszen végre elindul valami kezdeményezés, ami reméljük, hogy a közbiztonságot újra nyugalmassá teszi az említett városrészeken. Molnár Tibor, köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!